Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Jazz. A csodálatos magyar jazz címmel lesz nagy koncert a Margit-szigeti szabadtéri színpadon június 8-án szombaton. A Magyar Jazz Szövetség gálaműsorán több mint 50 kiváló magyar jazzzenész lép színpadra, olyan formációkkal, mint a Hard Jazz Band, a Budapest Ragtime Band, vagy a Bécsi Big Band. Az eseményről Somodi Evelin kérdezte Gajer Ferencet, a Magyar Jazz Szövetség elnökét.
Beszédes a név, ennek a két műfajnak úgymond a szerelmeseit várják a szigetre, és a sok-sok fellépő mellett lesz egy nagy koncert, ami úgymond az egész eseményt zárja, hogyha jól értelmeztem. Konkrétan mire számíthatunk, kik lépnek itt fel, kik mutatkoznak be?
7-én és 8-án a Kerengőben, ahol tulajdonképpen a magyar 6-bor régió mutatkozik be, ott fiatal magyar jazz zenekarok lépnek föl, fiatal tehetségek, akik már nem is olyan kezdők, hanem benne vannak a magyar jazz életben. Ez 8 zenekar, Műpas, Szókész győztesek, akkor a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendékei, a Babos Gyula gitárverseny győztesének zenekara, és így tovább. 8-án este pedig a csodálatos magyar jazz címén, vagy néven egy nagy gála koncert lesz, ahol 50 magyar jazzmuzsikus lép fel, reprezentatív jazzzenész, lesz két külföldön élő magyar jazzmuzsikus, akik világhírűek, a Tony Lakatos és a Bordlai Gergő, a Hard Jazz Band, a Budapest Ragtime Band, Szakcsi, ifjú Szakcsi Lakatos Béla, akkor Olá Kálmán, egy jazz funk all-stars, amiben a László Attila, a Csapó Krisztián, Gotthard Mihály lép föl, és a BJC Big Band. Remélem mindenkit elmondtam, lesznek énekes szólistáink, a Bolba Éva, a Szőke Nikolett, Berki Tamás, két hangszeres szólista, a Szalóki Béla és a Demmert Árpád. Nagyjából így.
Nagyjából egy jazz fesztivál lesz akkor itt a következő napokban. Egymás váltják a színpadon a fellépők, gondolom akkor így úgymond szünet nélkül folyamatosan lehet jazzt hallgatni.
Ez így van pontosan. Nem lesz ugyanolyan hosszú, mint egy Wagner opera, de nem lesz több. 3 óra tömény jazz, és mindenféle fajta stílus, a régi tradicionális jazztől, a funkig, a big band zenéig, minden hallható lesz.
Volt már korábban hasonló esemény, vagy ez az első alkalom?
Én azt hiszem, hogy ilyen jellegű, és főleg a Margit-szigeten nem, ez a Magyar Jazz Szövetségnek egy új kezdeményezése, hogy szerettük volna egy olyan igazán színvonalas és olyan reprezentatív helyre bevinni a magyar jazzt, ami tényleg Budapestnek az egyik ikonikus színpada. Meghallgatásra talált Bán Teodóra igazgatóasszony személyében, és nagyon komoly munkát fektettünk bele, hogy ez létrejöjjön közösen.
Hogyan jött az, hogy a borral vonják össze a úgymond jazzfesztivált, ahogy azt említettük? Természetesen ez egy jó kombináció, de mi volt erre a motiváció? Miért pont a bor?
Hát szerintem most manapság, meg talán az elmúlt években ez egy picit jó értelemben, mert divatos kombináció lett, tehát a Debrec például a Debreceni Jazz Fesztivál és Bor és Jazz Fesztivál, hogy nem akarok a Debreceni Jazz Fesztiválnak csak egy kicsit reklámot csinálni, ráadásul pedig aki nem ismeri a jazzt, vagy nem nagyon hallgatott jazzt, vagy szeretnénk mi jazzzel foglalkozó emberek, zenészek azt, hogy népszerű legyen a műfaj, az egy pici hasonlóságot látunk abban, hogy olyan, mint egy jó bor, amivel esetleg megkínálnak, megkóstolod, sohasem ittál olyat, és ízlik, és akkor azt mondod, na én ezt megnézem, milyen, mi a neve, honnan származik, és akkor talán esetleg egy kicsit jazzrajongóvá is válok, és majd azt gondolom, hogy ezzel nagyobb, szélesebb tábort tudunk ennek a nagyszerű műfajnak nyitni.
És hogy az elején is említette, azért nem egy Wagner operára kell készülni. Az esemény jellege is akkor gondolom ilyen mozgalmasabb, tehát hogy nyugodtan lehet közben bort kóstolni, beülni egy-egy koncertre, ismét újra tölteni a poharat, és így tovább, tehát hogy egy ilyen sokkal mozgalmasabb jellegre kell számítani.
Igen, főleg a Kerengőben zajló eseményekre, ahol a borokat, a bor régiókat és azoknak a borait mutatjuk be, és ott párhuzamosan lesznek jazz zenekarok, mondom, különböző féle fajtájuk. A gálán az ültetett koncert a 8-a estig.
Esemény.
Idén 170 kiállítóval, 150 standdal és több mint 1000 dedikálással, valamint pódiumbeszélgetésekkel, könyvbemutatókkal és koncertekkel várják a közönséget a 95. ünnepi könyvhét szervezői. Június 13-a és 16-a között a budapesti Vörösmarty és Vigadó téren, valamint a Dunakorzón. A rendezvényt június 13-án a Vörösmarty téren a Tűzoltó zenekar bevonulása után Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító nyitja meg. Majd a köszöntők után kerül sor a Szép Magyar Könyv 2023 versenydíját adójára, mondta Gál Katalin, a Magyar Könyv Kiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnöke. Mint kiemelte, a négynapos könyvünnepet legalább 100 színpadi program is színesíti, amelyek között koncertek, pódiumbeszélgetések és előadások is lesznek. Gál Katalin kifejtette, hogy a kiállítók nagy száma mindig öröm, és a kiadók idén is nagy akciókkal, rengeteg új könyvvel készülnek az ünnepre. A könyvhétre több száz új kötet jelenik meg, csak verses kötetből mintegy 90. De a szépirodalmi, valamint a gyerek- és ifjúsági irodalmi kötetekből is egyre többet adnak ki évről évre. Révész Emese, a Szép Magyar Könyv 2023 verseny zsűriének elnöke kiemelte, hogy a díj megalapítása óta eltelt több mint 70 évben rengeteget változott a könyv státusza, a kiadók helyzete és az olvasók igénye is, de megnyugtatónak nevezte, hogy a mai digitális korban nem csak a könyv él tovább, hanem a könyv esztétikus kivitele is egyre fontosabb. Felidézte, hogy idén is nagyon sok szempontot kellett mérlegelnie a zsűrinek, mivel egy igényes kivitelű könyv kollektív alkotás. Benne van a tervező, a grafikus, a tipográfus, az illusztrátor, a nyomda és a kiadó munkája is.
Könyv.
Június 27-e és 30-a között szervezik meg a 13. kolozsvári ünnepi könyvhetet, melynek Kemény István magyar költő és Björn Andreas Bull Hansen norvég író lesz a díszvendége. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség, az Iskola Alapítvány, az Erdélyi Magyar Írók Ligája és az Erdélyi Könyves Cég rendezvényén 50 kiadó és több mint 70 szerző lesz jelen. Több mint 80 program lesz, ezeknek a Bánfi Palota, a Vallásszabadság Háza, a Bulgakov Kávéház és Magyarország kolozsvári főkonzulátusa ad otthont. Nagy Zoltán, az Iskola Alapítvány elnöke elmondta, széles spektrumot igyekeztek lefedni, ezért az irodalom képviselői mellett a meghívottak között történészek, pszichológusok, mesepedagógusok is vannak, számos kísérő programmal készülnek, kiemelte a műfordítók hagyományos kerekasztalát és az idén 100 éves erdélyi Szép Míves Cég tevékenységéről nyíló kiállítást. A családokat külön gyereksarokkal várják, ahol kézműves foglalkozások, báb előadások és diafilm bemutatók is lesznek. Kinizsi Zoltán szervező elmondta, az idei nemzetközi díszvendég Björn Andreas Bull Hansen, norvég író, aki vikingekről szóló regényével lett világhírű. A gyermekirodalomról szólva kiemelte Marék Veronika József Attila díjas író grafikus jelenlétét, és elmondta, hogy a többi között Dániel András és Kertész Erzsi is részt vesz a rendezvényen. A Petőfi Kulturális Ügynökség is hangsúlyosabban jelen lesz Juhász Anna vezetésével, a magyarországi szerzők közül Cserna Szabó András, Hályi János, Nyári Krisztián, Csernus Imre, az erdélyiek közül Viski András, Markó Béla, Láng Zsolt, Kézdi Imola áll közönség elé. A könyvhéten a Gál Ildikó által szerkesztett Koltai Róbert színművészről szóló Koltai 80 című kötetet is bemutatják. A koncertek sorát Varró Dani és Molnár György zenés könyv bemutatója nyitja, de Szalóki Ági zenekara, Ferenci György és az első Pesti Rackák Petőfi koncertje, valamint Vecsei Hán Miklós előadása is várja a közönséget. Két emlékkoncert is lesz Térei János és Kovács András Ferenc emlékére, Joe Cool dalait a Transylvania Boo Boys újra hangszerelve adja elő.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Négy könnyed túratip, ha babával a hátadon indulnál útnak. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park egy csodás területén, Kis-Balaton szívében találjuk a Kányavári szigetet. Itt található egy különleges túraútvonal, a Búbosvöcsök tanösvény, amelyet babával és kényelmesen bejárhatunk. A szigetet legkönnyebben Zalavár és Balatonmagyaród felől közelíthetjük meg, majd közvetlenül a tó mellett tehetjük le az autónkat. Az útvonalat egy, másfél óra alatt ráérősen bejárhatjuk, belekalkulálva a rövid megállókat a tanösvény 15 ismeretterjesztő állomásán. A pécsi Misina tetőn magasodik hazánk legmagasabb épülete, a tévétorony, ezért is, de a térség varázslatos túra útvonalaiért is érdemes ide látogatni. Tegyük le az autót a Misina tetőpontnál, innen induljunk a közepes hosszúságú körtúránkra. A sárga sáv túrajelzést nyugati irányba indulva elvezet a Rotary tanösvényre, amely gyakorlatilag megkerüli a Kistubest és a Tubest, megkímélve a túrázót a komolyabb szintemelkedéstől. Az ösvényen szinte percről percre változik a növényzet, a kihelyezett táblákon pedig a fák önmagukról mesélnek. Visszatérve a Misina tetőre, érdemes felmenni a tévétorony kilátójába, ahonnan páratlan körpanoráma nyílik. A Misina tetőpont családi és mozgástér játszóterein pedig jól esik levezetni. A Dunaipoly Nemzeti Park peremén áll a korábban katonai lőtérként funkcionáló terület része, a Strázsahegy. A hegy tetején magasodik a világító toronyra emlékeztető kis strázsahegyi kilátó, amely nem csak kiváló fotótéma, hanem remek úti cél és egy könnyed sétaútnak. Ha a Kökörcsinháztól a Dunaipoly Nemzeti Park bemutató épületének parkolójából indulunk útnak, akkor egy kellemes sétát tehetünk a toronyhoz fel, majd vissza. A gyilkos tó mellett elhaladva, nyugalom, neve ellenére igazán jámbor a tavacska, kövessük a strázsahegyi tanösvény jelzéseit. Miután kigyönyörködtük magunkat a kilátóból nyíló panorámában, a hegy északi oldalán ereszkedjünk vissza, amerre a felhagyott kőbányára nyíló kilátópontot is útba ejthetjük. Az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok természetvédelmi terület mindegy 17 millió éves, történelem előtti múltba repít vissza. A látogatóközpontban egy 800 méteres körút vár, ahol ősi cápafogakat, kövesedett fákat és ősállati lábnyomokat csodálhatunk meg, miközben minden egyes lépéssel 15 ezer évet utazunk a múltban. A magyar Jurassic Parkban izgalmas lombkorona sétányt is találunk, ahol madártávlatból szemlélhetjük az ősparkot.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Ki boldog ma valójában? Mindig csak az, aki remek szelfikkel bombáz minket és tökéletes képet mutat magáról, amikhez képest a saját életünk leharcoltnak és unalmasnak tűnik. A közösségi média alkalmazásai, az egyre okosabb, tanuló algoritmusok képesek áthangolni a napjainkat, az élettel szembeni elvárások érzelmi alapjait. Az alfa generáció életében az applikációk veszélyei, a Z-generáció boldogtalansága, valamint a felnőtt párkapcsolatokban is tanúsított türelmetlenség és narcisztikus vonások túlzó megjelenése olyan jelenség, amit sok esetben az online térben átélt érzelmek mozgatnak. Olvashatjuk Tari Anna Mária pszichológus, pszichoterapeuta rendkívül érdekes és nagyon fontos könyvében. Hol a boldogság mostanában? AI, Deepfake, TikTok, valóság. Ez a címe a könyvnek, és Tari Anna Máriát arról kérdezem most, hogy a mesterséges intelligencia használata mi mindenre szoktat minket, és mi mindenről szoktat le.
Látszanak újabb és újabb fejlesztései a mesterséges intelligenciának. Látszik, hogy a túlkorán az emberek közé leengedett algoritmusoknak sem az átgondolása, sem a tudatos felhasználása, sem a hozzájuk húzható és nagyon szükséges kritikai gondolkodás, mint így pontjai se jelennek meg, mert hát hisz hogyan is jelenhetnének meg. Szoktam mondani, idéztem is, és előadásokon is mondom, hogy nekünk is van a baráti körünkben olyan, aki filozófusokat beszéltet és moderáltat a ChatGPT-vel. Tényleg nagyon jó dolog az, ha Kant és Hegel beszélgetnek. Tényleg érdekes tud lenni, főleg, ha tudod, hogy ki volt Kant és Hegel. Ugye ebben az értelemben csak mindig arra szeretnék utalni, hogy hogyha a mesterséges intelligencia segít lerövidíteni gondolkodási utakat, a jó prompt írás az segít lerövidíteni, hogy meg kelljen küzdeni mondjuk a képi mesterséges intelligencia alkalmazásokkal azt, hogy akár megtanulj rajzolni, mert ugye most azt mondhatjuk már, hogy végül is, ha a vizuális művészeteket nézzük, ott se feltétlenül kell rajzolni, mint ahogy nyilván egy zeneszerzőnek se kell tudni zenét szerezni, elég, ha megvan az a program, amivel a helyére húzkodja a hangokat, és egy énekesnek se kell tudni énekelni helyesen, mert az ő hangját is hangonként helyére lehet húzni, akkor azt mondhatjuk, hogy minden olyan dolognak, aminek értéket tulajdonítottunk, annak most lesz egy olyan online térben megtalálható változata, amely szerintem egyáltalán nem biztos, hogy értékes. De minden esetre 20 vagy 25 év alatt én a legnagyobb veszélyt abban látom, hogy az alkalmazás azt ígéri, hogy megspórolhatsz fáradtságos időt, gondolkodást, tanulást, olyan erőfeszítéseket, amelyek a kognitív erőfeszítések táborába vagy csoportjába tartoznak, és hogyha elhisszük, hogy most a 21. században az nekünk jót tesz majd, hogy a fiatal korcsoportot leszoktatjuk a gondolkozásról, mert azt ígérjük, hogy kérdéseire, ha nincsenek is sok, majd abban is segít a chatbot, de a kérdéseire majd remek válaszokat kap, és akkor kicsit úgy, mint a régi vizsgázó, a kölcsönkapott ételsorral elég, ha az aláhúzottakat megtanulja, akkor szerintem óriási hibát vétünk, és szerintem ez egy nagyon ronda dolog a fiatalokkal szemben.
Ráadásul azt írott, ha jól értettem a könyvedből, hogy ez a nem tudás, vagy az erőfeszítés hiánya viszont fölbátorítja az embereket, tehát az online térben ennek az agressziónak, vagy a gyűlölködésnek, vagy a könnyebben odamondok, ennek ez is egy kiváltó oka.
Hát ezt akár ketté is választhatjuk, hogy azért nő az indulat, az agresszivitás, mert kezdetektől fogva tulajdonképpen az internet biztosította azt a fajta dehumanizált kapcsolódást, amennyiben a másikat nem látod, és akár nickname mögé elbújva azt mondasz, amit akarsz. A klaviatúra vagy az érintőképernyő mindent elbír, vagy hozzáteszük másik csoportként azt a fajta indulatvezéreltséget, ami a közösségi média felületeken is van, és a mesterséges intelligencia az még inkább fel tud gyorsítani bizonyos különleges körülmények között ilyen impulzusokat. Ugye a közösségi médiában ott a jelenséget azért látjuk, mert már több éve tudjuk, hogy nagyjából 5-6 perc elég ahhoz, hogy az embernek elkezdjen oldódni az önkontrollja. De most, ha egy 40 pluszos embernek oldódik az önkontrollja az online térben, akkor talán még van remény arra, hogy nem feltétlenül ír le olyan dolgot, ami kicsit olyan, mintha egy az egyben kiadná a fésületlen impulzusait. Azért mondtam 40 pluszosant, mert ő az Y generáció tagja, még offline gyerekkorral bír, és mint ilyen, az én határai és bizonyos szempontból az énjének bizonyos, mondjuk így én funkciói, tehát az, amivel az ember fékezni tudja az impulzusokat, az nála azért egy lassú gyerekkorban szocializálódó és formálódó eszközkészlet. Hogyha az E-generációt nézzük, a 20 éveseket, most ha ők is ballagnak, ugye 95-ös születéssel a 30-as éveik felé, ő náluk azért már sokkal-sokkal nehezebb leállítani ezt az agressziót, hogyha bennük ez hirtelen feltorlódik, és akkor azt látjuk, hogy az Z és aztán az alfa, a kisebbek 2005 utáni generációban kezd nagyon megugrani ugye, az online bullying, az zaklatásnak a mennyisége, az agresszió, a fésületlenül kiöntött negatív érzelmeknek egy tulajdonképpen nem korlátozott mennyisége. És akkor a harmadik része a mesterséges intelligencia által létrehozott dolog, a még inkább felnőtteknek, bár nyilván 20 évesek is már most is használják. Hát azok például ugye az az applikáció, ami a te fotódból akár csinál egy levetkőztetettet, mert van ilyen applikáció már, hogy a meglévő ruhás testről leszedi, hogy nagyon pontyolán fogalmazzak a ruhát. Ebből már most van nagyon sok olyan zaklatási eset, amikor maga az áldozat és a szülei is akár középiskolában nem is tudnak ezzel mit kezdeni, és az embereknek ez szerintem nagyon nagy hányada nem is tudja, hogy ilyen applikációk léteznek. De ugyanígy áttevődik ez arra, amikor egy chatbot lesz egy olyan barátnő vagy barát, akivel szinte párkapcsolati szintű csetelést lehet folytatni, akit úgy formálhatunk a magunk képére, amilyennek csak akarjuk, így nyilvánvalóan le fog szoktatni ez a működés az empátiáról, a megértésről, a kompromisszumról, amelyeknek a hiánya viszont nagyon meg tud jelenni majd a valós emberi kapcsolatokban. És ez a három tényező, hogy gyorsan lehet, mindent lehet, bármit leírhatok, egy chatbotnak bármit mondhatok, ne gondoljuk, hogy egy ártatlan, vagy semmilyen hatással és következménnyel nem járó működés. Szóval még egy felnőtt korú embernél is, hogyha van egy tér, ahol mindent megtehet, akkor utána egy kicsit össze kell kapnia magát, ha átmegy egy olyan térbe, ahol meg azért ezt így nem lehet. Nagyon sok előadást tartok, ahol nagyon sok szülő és pedagógus szokott jelen lenni, és szoktam arra kitérni, hogy azt már hogyan várjuk, hogy múltszázadi módon kezdjen el alakulni egy személyiség, amely egyébként múltszázadi módon van bekötve, tehát az igényei lassú életre lennének predesztinálva, de hogyha nincs a gyorsulásból visszahúzva, nincsenek olyan családi percek, ahol tényleg nem kell semmit csinálni, akkor ő hogy tanul meg majd önmagával lenni? Ha önmagával nem tud lenni, akkor hogy tanul majd meg másokkal lenni, és ha önmagának nehéz a pozitív önértékelés előállítása, akkor miért csodálkozunk majd azon, hogy a közösségi média felületein számtalan posztolással valójában ezt a kívülről be, mondjuk becsatolható infúziót keresi, hogy a külvilág erősítse meg, hogy ő van, és eléggé klassz.
Tari Anna Mária pszichológussal beszélgettünk Hol a boldogság mostanában AI, Deepfake, TikTok valóság című könyvéről. A Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján meghallgathatják az interjúnk hosszabb változatát. A kötet a Centrál Kiadó Minden, ami pszichológia sorozatában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.